Köszönöm szépen, nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket én is, és örülök, hogy együtt tölthetjük ezt a szombatnapot. Engedjétek meg, hogy először a gyerekekkel szóljak, és hát az a kérésem, hogy ha megtennétek, hogy itt előre jön mindenki. Fú, ketten vagytok, az igen, illetve van még egy nagyon-nagyon picurka, de hát ő talán még nem érti, de a többiek is szeretik szerintem hallgatni, igaz? Az idősebbek is szeretik hallgatni történeteket. Nos, hát a történet, amit szeretnék mondani, elsősorban nektek, egy híres akrobatáról szól. Tudjátok-e, hogy mi az, hogy akrobata? Az ilyen kicsit olyan táncféle, igen, de olyan például, hogy egyensúlyozó művész, olyan... Azaz. Pontosan egy ilyen emberről szeretnék beszélni. Charles Blodin nevű emberről beszélek. Így nézett ki. Ez egy valós ember, tehát egy valódi történet. A leghíresebb mutatványa az volt, hogy a világ egyik legnagyobb vízesése fölött, a Niagara vízesés fölött kifeszített egy acélkötelet, többieknek is mutatom, tehát ez egy valódi történet, és egy ilyen hosszú rúddal egyensúlyozva mindenféle védő felszerelés nélkül végigment ezen a kötélen, és nem esett le. Hatalmas szél fúj ott, és ennek ellenére ő nem esett le, és biztonságban átért. Hatalmas tömeg gyűlt össze, mindenki éjjenzett. Aztán volt olyan, hogy fogott egy talicskát, megrakta a talicskát téglákkal, és azzal is végigment ezen a drótkötélen. És egyik alkalommal még olyat is csinált, hogy a talicskába egy kis tűzhelyet rakott bele, és ott megállt a tűzhelyjel, egyensúlyozott a tűzhelyjel, és palacsintát sütött ott a vízesés fölött, képzeljétek el. És hogyha felmentek az internetre, akkor még lehet látni ezeket a rajzokat is a korabeli, abban az időben kevés fényképet tudtak készíteni, nem voltak ilyen okos fényképezőgépek, meg ilyen filmfelvevő készülékek. Meg iPhone sem volt még abban az időben, így van. És mindenki éjjenzett, és mindenkitől megkérdezte ott ez a Charles Blondin nevű akrobata, megkérdezte, hogy ha látják, hogy én átoltam a téglával telerakott téglát, akkor ki az, aki elhiszi, hogy egy embert is át tudok tolni, hogy nem fog leesni? És mindenkinek a keze magasba lendült, mindenki elhitte. A következő kérdése az volt, hogy és ki az, aki belemerne ülni az én talicskámba, hogy úgy toljam át? Na gondolhatjátok, amilyen gyorsan föltette a kezét, mindenki gyorsan letette a kezét. Mindenki. Lehet, hogy te mertél volna beleülni abba a talicskába, de úgy gondolj bele, hogy hatalmas szakadék van alattad, óriási hömpölygő folyó, olyan nagy folyó, ami sokkal több víz van benne, mint mondjuk a Dunában. Vagy a Rábában, vagy ami, nem is tudom, milyen folyók vannak itt a közelben, annál sokkal-sokkal több iszonyatos sodrása, nagyon mély víz, fúj a szél. Így is belemertünk volna ülni? Hát, az nagyszerű, mert erről szól ez a történet, hogy amikor azt mondják, ki az, aki hisz Istenbe, olyan sok ember fölteszi a kezét. De amikor igazából arról szól a dolog, hogy én vajon az életemet rá merem-e bízni a Jóisten kezébe, akkor már sokkal kevesebb ember teszi fel a kezét. És arra tanít bennünket ez a kis történet, hogy Jóisten, ő sokkal ügyesebb, mint ez az akrobata volt, ő vigyáz ránk, megőriz bennünket, és ha valakire, akkor a Jóistenre bízhatjuk a mi életünket, mert ő az, aki megmentett bennünket. Sose felejtsétek el, ha láttok ilyen akrobatát, akkor gondoljatok arra, hogy Jóisten kezében vagyunk a legnagyobb biztonságban, mert ő őriz bennünket. Mit szeretném mondani?
Hogy az akrobatának is a Jóisten adott erőt.
Így van, a Jóisten adott neki erőt és ügyességet és bátorságot, hogy mindezt meg tudta tenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtátok. Van egy jelentkezőnk. Úgy tudom, hogy nem lezuhant. úgy tudom, hogy nem lesz olyan. Most ezt nem tudom megmondani, a Wikipédián megtaláljuk a történetét, tehát meg lehet találni, vagy interneten vannak források, amelyek leírják az ő történetét, hogy ez egy, nem egy kitartó, 19. század egy francia akrobata volt, és tényleg az egész világot járta az ő mutatványával. A Jóisten áldjon meg benneteket, és sose felejtsétek el, hogy a Jóistenre merhetjük bízni a mi egész életünket, mert ott nála biztonságban vagyunk. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, azért jöttem, hogy Isten igéjét veletek közösen tanulmányozzam, és hát egy olyan igével készültem, vagy egy olyan ige szakaszról szeretnék elmélkedni veletek, ami... Ha lehet azt mondani, hogy adventista ige, akkor erre lehet mondani, mert egy olyan történet, vagy hát nem is történet ez, hanem inkább egy profécia, amely valahol a mi hitünknek az egyik legfontosabb, vagy az hitünk alapját képezi, adventista identitásunknak, inkább így mondom, ami adventista identitásunknak az alapját képezi. Ez pedig úgy szól ennek a címe, hogy a hármas angyali üzenet. Ki az, aki hallott már a hármas angyali üzenetről? Esetleg tudjuk is, hogy hol található a Bibliában, ugye a Jelenések könyvében olvashatjuk ezt. Talán az adventista gyülekezetekben ez az ige szakasz, amit legtöbbet idéznek, vagy a legtöbbször legalább utalnak rá. Ha nem is, olyan sokszor prédikálunk erről az üzenetről, de nagyon sokszor teszünk utalást rá. Mi a mi dolgunk, mi a feladatunk, hogy hirdessük a hármas angyali üzenetet. Ott van az egyház logójában, nem tudom, hogy ismeritek az egyház logóját, nekem a Bibliámon is itt van az egyház logója, az a hármas nyelvek, ezek azt a hármas angyali üzenetre utalnak, és azt szimbolizálják. Ott van a mi küldetésnyilatkozatunkban, hogy az a feladatunk, hogy hirdessük a hármas angyali üzenetet. Sajnos szoktuk a hármas angyali üzenetet arra is használni, hogy egymást fejbe verjük vele. Van, aki azt mondja, hogy túl sokat beszélünk a hármas angyali üzenetről. Vannak olyan gyülekezeti tagok meg azt mondják, hogy túl keveset beszélünk a hármas angyali üzenetről. Igazából mind a kettő megtalálható a hármas angyali üzenettel kapcsolatosan. Aztán azt is tudjuk mondani, hogy a hármas angyali üzenet egy olyan ige, amelyen másokat is, nem a mi gyülekezetünkben, hanem más egyházakhoz tartozó embereket is fejbe szoktunk vele verni. Egy vaskos véleményt vagy ítéletet mondunk ezzel kapcsolatosan az egyház, más egyházi közösségekről. Itt van tehát egy különleges üzenet, a hármas angyali üzenet, és ezt sokszor vagy nem használjuk, vagy túl sokat is használjuk, vagy nem arra használjuk, amire Isten adta. Most a mai délelőttön erről a hármas angyali üzenetről szeretnék, de egy egészen különleges módon. Mégpedig egy olyan módon szeretnék erről beszélni, ami egy párhuzamot von egy bibliai könyv, mégpedig Mózes második könyve és a hármas angyali üzenet között. Lehet, hogy erről még nem hallottatok prédikációt, akkor most éppen itt az ideje, hogy erről is mondjak nektek néhány gondolatot. Ezért most az alapigét nem is a hármas angyali üzenetből olvasom, hanem Mózes második könyvéből, és az is egy nagyon jól ismert ige, hiszen ez a 10 parancsolatnak a bevezetése. Mózes második könyve 20. fejezete, és itt a második és a harmadik vers így szól. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ugye ezt is hallottuk már, ugye a 10 parancsolatból ezt az igét. Tehát a mai délelőtti igehirdetésben szeretnék párhuzamot vonni a Mózes második könyve és a hármas angyali üzenet között. Mielőtt részletekbe belemennénk, egy picit magamról hadd mondjak valamit. Nem tudom, tudjátok, hogy mi az én munkám, mi az én szolgálatom az egyházon belül, az egyházban. nem csak az, amiről általában a legtöbbet tudnak, hogy jelen pillanatban én vagyok az uniónak a vezetője, az elnöke, de ezen túl még a úgynevezett vallásszabadság és társadalmi kapcsolatok szolgálatának az osztály vezetői feladatát is ellátom. Tehát vallásszabadsági vezető vagyok a Magyar Unióban, ez is a munkámhoz tartozik. Ennek a munkája általában abból áll, hogy egyrészt felhívom a testvérek figyelmét a vallásszabadsággal kapcsolatos kérdésekre, vagy hogyha valakinek valami problémája akad a vallásszabadsággal kapcsolatban, például, hogyha szombatnapon kellene dolgozni menni, mert egy munkanap áthelyezés miatt szombat munkanappá kerül, akkor segítek írni egy kérelmet, amiben megkérjük a munkaadót, hogy engedélyezze a munkavállalónak, hogy ne kelljen szombaton bemenni dolgozni, vagy ugyanígy a szombati vizsgákra, a diákoknak a nyelvvizsga, vagy a felvételi vizsgák kapcsán, általában ilyen, vagy hogyha étkezéssel kapcsolatban, volt, amikor valaki a börtönből keresett meg a börtön parancsnoksága, hogy van az elítéltek között, aki magát adventistának vallja, és hát előfordulhat bármilyen oknál fogva, valahogy megtévedt a jogot illetően, és ezért börtönbe zárták, de ő kéri a tiszta étkezést, és hogy nyilatkozzunk, hogy mit jelent a adventisták számára tiszta étkezés. Leírtam, hogy mit jelent a tiszta étkezés, és utána hallottam, hogy megkapta az illető, a börtönben is lehetősége volt a tiszta étkezés gyakorolni. Szóval ehhez hasonló feladataim vannak a vallásszabadsági osztály vezetőjeként. De mi az, hogy vallásszabadság? Most lehet, hogy most furcsa, hogy hármasan üzenetről beszéltem, de majd meglátjuk, hogy ez összetartozik és összekapcsolódik azzal, amit szeretnék mondani. A vallásszabadság a gyakorlatban azt jelenti, hogy szabadon hihetünk. Szabadon gyakorolhatjuk a hitünket. Kifejezhetjük a hitünket. Akár azzal, hogy itt összegyűlünk, kitesszük az épület falára, hogy ez a hetednapi adventista egyháznak a gyülekezete. Eljöhetünk, szabadon tarthatunk istentiszteletet, evangelizációkat tarthatunk szabadon, és ezért nem bánt bennünket senki. Sajnos nem minden országban van így. Nem minden országban van ez így. 2013-ban, amikor a Magyar Unió jogelődje, a Duna Uniónak volt a 100 éves jubileuma, Ted Wilson testvér volt Magyarországon, és akkor egy hatalmas nagy csarnokot béreltünk ki Budapesten, vagy 3-4 ezer ember volt ott együtt, és akkor Ted Wilson testvér prédikált. Ez egy vasárnapi nap volt, vasárnap tudott csak sajnos jönni, és ez akkor volt, amikor előtte levő évben, 2011-12-ben megváltoztatták az egyházakról szóló törvényt. Lehet, hogy valaki emlékszik még erre az időre, hogy mi történt akkor, és akkor ugye úgy volt, hogy esetleg elveszítjük az egyházi státuszunkat, mint adventista egyház, és nagyon sok más hozzánk hasonló méretű egyház is hasonlóképpen járt. És ekkor Ted Wilson, amikor ilyen hatalmas viták voltak az országban, hogy korlátozzák a vallásszabadságot, Ted Wilson testvér felállt az istentiszteleten a szószék, és azzal kezdett, hogy kedves testvéreim, magyar testvérek, adjunk hálát az Istennek, mert Magyarországon vallásszabadság van. És mindenki úgy elcsodálkozott, hogy Ted Wilson testvért nem tájékoztatták arról, hogy mi van Magyarországon. És nem erről volt szó, mert ő nagyon jól tudta, mert folytatta tovább, azt mondja, hogy ahol egy ilyen nagy tervet kibérelhettek, ahol a Jézus élete meg a Nagy Küzdelem című könyvet szabadon kinyomtathatjátok, árulhatjátok, ahol evangelizációkat tarthattok, és az utcán hirdethetitek, hogy ti adventisták vagytok, ott vallásszabadság van, mert vannak olyan országok, ahol bujkálniuk kell azoknak, akik hitüket meg akarják vallani. Igenis, vallásszabadság van. Szóval nem kell félnünk, hogy mások megismerik a mi vallásos meggyőződésünket, hitbeli meggyőződésünket, mert tiszteletben tartják. Persze ez legtöbbször kölcsönös is kell, hogy legyen. Hogy mi is tiszteletben tartsuk mások vallásos meggyőződését. Ugye nem kell szombaton dolgoznunk, szombaton vizsgáznunk, tényleg szabadon ünnepelhetjük az Istent, akiről szólnak az Isten tiszteleteinket. Tehát ez a vallásszabadság. Arról szól, hogy szabadon gyakorolhatjuk hitünket, arról szól, hogy szabadon imádhatjuk Istent, és arról szól, hogy ha valaki akarja, megváltoztathatja a hitét, és szövetséget köthet Istennel. Valaki, ezt úgy nagyon egyszerűen a gyülekezet, az egyház nyelvén ezt úgy mondjuk, hogy megkeresztelkedhet valaki. Felkészülhet, nem számít az, hogy ki, mi, hova született, nem számít, hogy milyen vallásba született, ha akarja, megváltoztathatja az ő hitét. Azaz, szövetségre léphet Istennel. Ez jelenti a gyakorlatban a vallásszabadság. És most érkeztünk oda, hogy összekapcsoljam, most először Mózes második könyvével. Miről szól Mózes második könyve? Arról szól, hogy ott vannak most már több száz éve Izrael gyermekei, Izrael népe, ott vannak rabszolgaságban. Nem így indult ez a történet, hiszen ők szabad ki emberként mentek el Egyiptomba, de rabszolgaságba kerültek, és Isten elhívott egy embert, úgy hívták, hogy Mózes, és azt mondta Mózesnek, hogy menj el a fáraóhoz, és mondd el, hogy szeretnénk kimenni a pusztába. Miért akarunk kimenni a pusztába? Emlékszik valaki a történetre? Hogy Istent szabadon imádhassuk. Ez a vallásszabadság. Azért menjünk ki a pusztába, hogy Istent imádhassuk. Tehát szeretné Istent szabadok lenni, és hogy szabadon imádhassák Istent. És mi történik majd később ott a pusztában? Onnan olvastam az első igét. Istennel szövetséget kötöttek. Akkor ők nem megkeresztelkedtek, hanem Isten átnyújtotta nekik a szövetség dokumentumát, a két kőtáblát, a 10 parancsolatot. Istennel szövetséget kötöttek. Tehát szabadulás a fogságból, Isten imádata és a szövetségkötés. Erről szól Mózes második könyve. És ami az érdekes, ez ugyanez a három gondolat tér vissza a Jelenések könyvében, a hármas angyali üzenetben is. Ugyanez a három dolog. Az imádat, a szabadság és a szövetség. Hogyan is alakul mindez? Először nézzük azt, hogy ott Mózes második könyvében, ugye az egész könyv gyakorlatilag egy vallásszabadsági mentőakció. Egy igen izgalmas történet, hiszen nem volt olyan egyszerű, hogy csak úgy elengedte volna azt a sok ingyen munkát, munkaerőt a fáraó, hanem bizony egy kis kényszert kellett alkalmazni, ugye a 10 csapás egy elég erőteljes kényszer volt, de végül megtörtént. Olyan megrendítő, amikor ez az egész elhívás történik. Ott van Mózes a pusztában. Mózes a pusztában, aki nem azért ment, mert ő szeretett kirándulni a pusztába, hanem azért került ő oda, mert ő is valami rosszat tett, és el kellett menekülni. De Isten ezt a rosszat felhasználta arra, hogy felkészítse őt egy különleges szolgálatra, és amikor ott az égő csipkebokorban bemutatkozik Isten Mózesnek, akkor mit mond? Azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Az a nevem, hogy vagyok. A létező, az örökké való. Nem az, aki csak a múltban cselekedett, és már el lehet felejteni, hogy mit tett, hanem az, aki a múltban, a jelenben és a jövőben is cselekszik. Az örökké való Isten vagyok. Én vagyok az örökké való, aki mindenütt és mindig jelen vagyok. Isten nem rejtőzködő Isten. Isten az ő tetteiben megnyilvánul, cselekszik. Ő az örökké való. És hogyha felnyitjuk a Bibliánkat, és elolvassuk Jelenések könyve 14. fejezetében a 6. verset, akkor a következőt olvassuk. És láttam, hogy egy másik angyal repül fenn az égen, az örökkévaló evangélium volt nála. Hogy hirdesse azoknak, akik a földön laknak, minden népnek, törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek. Az ég közepén tehát repül egy angyal, akinél ott van az örökkévaló evangélium. Isten úgy mutatkozik be a pusztában, hogy én vagyok az örökkévaló, aki volt, aki van és aki lesz, a vagyok, a mindig létező, és most itt a Jelenések könyvén, a Biblia végén pedig azt olvassuk, hogy megint csak Isten bemutatkozik, hogy egy olyan Isten, akinél ott van az örökkévaló evangélium. Ott van az angyala, az ő küldötte, elküldi ezt az örök evangéliumot. Ez az üzenet nem arról szól, hogy mi kikutassuk, hogy mit hoz a jövő. És elkezdjünk filozofálni, elkezdjünk számítgatni, hogy vajon azok az események, amelyek most történnek, azok milyen jövőt szánnak nekünk. Nem ezt akarja a Szentírás leírni. Nem azt akarja, hogy mi tudjuk, hogy pontosan milyen események fognak következni. Még csak erről sem szól. Ha erről szólna, akkor gondoljunk bele, hogy mit gondoltak azok az adventisták, akik az első világháború idején éltek. Hogyan gondolkozhattak akkor az ottani adventisták? Az én dédapám akkor élt. Ő annyira meg volt győződve arról, hogy Jézus el fog jönni, hogy úgy döntöttek, hogy már fölösleges bevetni a földeket. Eljött az aratás ideje, nem volt mit aratni. Éheztek az egész család. Aztán ott jött a második világháború, ahol nagyapámék voltak. Édesapám is már élt akkor. És a második világháborúban ráadásul még jött egy olyan történet is, hogy olyanokat, akik szombatot ünnepeltek, üldözték őket. Mit gondolhattak, ha az motiválja őket, hogy vajon akkor most biztos itt a vég? Csalódniuk kellett. Mert Isten nem ezt akarja megtanítani velünk, hanem majd mindjárt meglátjuk, hogy miről szól. Az örökkévaló Isten egy örök evangéliumot ad. Az örökkévaló evangélium az nem más, mint egy Istenről szóló bizonságtétel. Az örök Istenről szóló bizonságtétel. Azt mondja számunkra, hogy itt vannak a Földön különböző hatalmak. Vannak hatalmak, amelyeket úgy nevezünk, hogy fenevadak. Ott van a sárkány, a régi kígyó. Ezek nem örök hatalmak. Ezeknek a hatalma soha nem lesz örök. Ezek korlátozva vannak. Sátán is, meg az emberi hatalmasságok is időileg is be vannak korlátozva, az ő cselekvésükben is, és mindenben be vannak korlátozva. Egy valaki nincs bekorlátozva. Az örökkévaló Isten. Ezért örökkévaló ez az evangélium. Az örökkévaló evangélium ezért nem csak profécia, hanem az én életembe beleszóló valóság is. Az a kifejezés, amit itt a Biblia használ görög nyelven, ez az örök, ez azt jelenti, hogy időben is és térben is teljes és átfogó, amilyen maga Isten, ahol aki mindenütt, mindenkor, mindig jelen való, és minden hatalommal bíró. Nem egy konkrét üzenet ez tulajdonképpen, ez az örökkévaló evangélium, hanem egy olyan mindig és mindenütt érvényes, átfogó üzenet, hogy Istené minden hatalom. Ő az, aki örökkévaló. És térjünk vissza egy pillanatra megint Egyiptomba, Isten küldő parancsához. Amikor Mózes megkapja a küldetését, akkor Áronnal együtt ezt az üzenetet kell elmondani a fáronak. Így szól az Úr, Izrael Istene, bocsásd el népemet, hogy ünnepet szentelhessen nekem a pusztában. Engedj el őket, hogy imádhassák Istent. Erről az imádatról szól az első angyal üzenete is. Hatalmas hangon így szólt, féljétek az Istent, adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, földet, a vizet, és a tengert és a vizek forrásait. Imádjátok azt. Mert az Isten az egyetlen ezen a világon, aki imádatra méltó. Ő az egyetlen, akit imádni szabad, akit imádni kell. Izrael népe életében végig kísérte őket a hamis imádat. Mózes második könyvének egyik legmegrázóbb pillanata az, amikor Isten éppen Mózes kezébe adta az Isten saját kezével készített kőtáblákat. Eltelik az idő, A 40 nap elindul lefelé. És mit lát? A hamis imádatot. A hamis imádatot látja. Olyan mélyen megindult Mózes, hogy előtört a régi hirtelen haragú természete, és összetörte haragjában még az Isten által adott kőtáblát is. A 106. Zsoltár így emlékszik erre a történetre. Borjút készítettek a Hórebhegynél, leborultak a bálványszobor előtt, felcserélték dicsőséges istenüket növényevő bika képmásával. Megfeledkeztek szabadító istenükről, aki hatalmas dolgokat vitt véghez Egyiptomban. Milyen tragédia, nem? Isten micsoda csodákon keresztül vezeti népét, és amikor rögtön van valami, ami nem úgy alakul, ahogy ők gondolják, mert úgy gondolják, hogy túl sokáig van Mózes ott fenn a hegyen. Rögtön elkezdik az imádatot. Ők nem más Istent akartak imádni. Ők azt mondták ott, hogy elolvassuk a történetet, arról szól, hogy ez az Isten, aki kihozott bennünket Egyiptomból. Csak éppen Isten azt mondta, hogy ne tedd így. Te ne így imádd Istent. Az első angyal üzenete erről szól. Egy olyan világban szólalt meg először igazán nagy erővel ez az üzenet a 19. században, amikor elkezdték másként értelmezni a dolgokat az Isten mindenhatóságáról. És azt mondta, hogy ez az Isten mindenhatósága, ez az emberek teremtésében, meg a világ teremtésében másként mutatkozik meg, mint ahogy eddig ez hittük és gondoltuk. És akkor mondja azt, hogy azt imádjátok, aki teremtett mindent ezen a világon. Nem láthatatlan természeti folyamatok eredményeként jött létre ez a világ, hanem az Isten mindenhatósága, az Isten örökkévalósága, az Isten teljhatalma nyomán jött mindez létre. A teremtő Isten egyedül, aki méltó a mi imádatunkra, mondja az első angyal üzenete. És ma akár a világban, és halljuk be őszintén, néha még a gyülekezetben, az egyházban is kísért bennünket a hamis imádat. Úgy mire gondolok? Kísérti a világot, hogy egy Isten nélküli életre rendezkedjenek be. Nem látjuk az Istent, másként alakulnak a dolgok, és ezért ők más Istent kezdenek el imádni. A saját magukat, saját maguk Istenét, a saját maguk képére formált Istent. És néha még a hívőket is kísérti ez a gondolat, hogy a mi megváltásunk az a mi saját eredményünknek a terméke. A saját cselekedeteinknek a terméke. Emberi teljesítményünk föl. Elég jók vagyunk, elég tökéletesek vagyunk-e, hogy Isten megváltson bennünket. A 21. századi ember már a mindennapokból száműzte Istent. Azt hirdeti, hogy az imádat, a vallás az magánügy, nem tartozik a társadalomra, pedig ha belegondolunk, a vallás az arról szól, hogy megvallom. Azt nem lehet magamban, azt csak nyilvánosan lehet igazából megvallani. Másrészt a világ nagy részén a mindennapokból ki van tiltva. Mi itt Magyarországon kegyelmi időben élünk, mert ott lehetünk a börtönökben, ott lehetünk a kórházakban, hadseregben, ott lehetünk a iskolákban, és hirdethetjük a mi hitünket. A mindennapokban. De van olyan ország itt Európában is, ahol csak egyházi objektumban lehet hirdetni az evangéliumot. Sehol máshol. Ha akarunk, kimegyünk az utcára, helyfoglalást kérünk, nyilván megvan ennek a jogi útja, módja, hogy hogyan kell ezt megtenni. Most is hoztam egy paksamét, a papírt arra, hogy igenis jogunkban áll irodalmat terjeszteni, nyilvános helyen, árusítani könyveket. Ez a mi vallásszabadságunkhoz hozzátartozik. Itt Magyarországon mi kegyelmi időben élünk. Nem tudjuk meddig, de most az van. De vannak ország, például Franciaország, ahol ezt nem lehet megtenni így, ilyen módon. És még a hívő emberek is egyébként nagyon sokszor azt gondolják, hogy a vallás az gyakorlatilag csak annyi, hogy eljönnek ide, vagy egy templomba, és egy vallásos cselekményen részt vesznek. Hetente egyszer, egy nap. Nem állom meg, hogy ne mondjam el azt a történetet, ami egyszer velünk esett meg. Irodában megrendeltünk csekkeket, amin régen úgy abbozon lehetett befizetni az egyház számlájára adományokat, és ugye az OTP-n keresztül kellett megrendelni ezeket a csekkeket, ezért az OTP elkészítette a mintát, és elküldte, hogy ellenőrizzük le, hogy minden adat helyese rajta, a számlaszám, az egyház neve, és így tovább. És amikor az egyház nevért néztük meg, akkor ugye hetednapi adventista egyház helyett az volt odaírva, hogy hétköznapi adventista egyház. Meg ugyanígy nevettünk mi is, aztán úgy végig gondoltuk, hogy lehet, hogy jobb lenne. Hogy nem csak hetedik napon vagyunk adventisták, hanem a hét minden napján azok vagyunk. És nem csak egy napra korlátozódna. Tudok olyan gyülekezeti tagokról, akiről senki nem tudja a környezetében, hogy ő a hetednapi adventista egyháznak a tagja. Nem tudom miért, és nem az én dolgom felett ítéletet mondani, csak mint egy jelenséget említek meg. Sem a munkahelyén, sem a családjában, igazából a szomszédai sem, nem tudnak semmit róla. Szóval, igenis, a Teremtő Istent imádni szabadon és nyíltan. Aztán a második angyal üzenete a következő, így szól, egy második angyal követte őt, aki így szólt, elesett, elesett a nagy Babilon, mely féktelen paráznossága borával itatott meg minden népet. Miről szól a Mózes második könyve? Isten csodálatos módon kiszabadította népét Egyiptomból. Második angyal üzenete, Babilon elesett. Hogyan függ ez össze? Mit jelent Babilon Izrael számára? A fogság. Babilon, ahova fogságra vitettünk. Babilon, ahova a fogságba. És azt mondja Isten, hogy a fogságra vívő hatalom elesett, leomlott. Nem tényező tovább már. Nem ővé az Úr. Nemrégen láttam egy levelező listán, valaki írta, hogy hát igen, látszik a mai világ eseményeiből, hogy ennek a világnak az ura Sátán. És én úgy megijedtem, hogy tényleg így gondoljuk? Sátán ennek a világnak az ura. Én a Szentírásból azt olvasom, hogy egyrészt, amikor Jézus készült a keresztre, akkor azt mondta, most vettették ki a világ fejedelme. És a kereszten én úgy tudtam, Jézus győzött. És amikor búcsúzik a tanítványaitól, akkor mit mond Jézus? Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Én nem hiszem, hogy Sátánnél lenne az Úr. Sátán elesett. Sátán elbukott. És azok a hatalmak, amelyek a bűnnek a hatalmasságai, a bűnnek a képviselői ezen a világon, azok még csak próbálgatják, hogy hát, ha még tudnak valamit tenni, de ők elestek, elbuktak. És inkább ez egy örömüzenet számunkra, hogy nem kell rettegésben éljük a mi életünket. Nem attól kell félnünk, hogy jaj, mi fog történni velünk holnap, holnap után, milyen szörnyű események fognak bekövetkezni. Nem azt olvassuk a Szentírásból, hogy Isten még a nyomorúság idejét is megrövidíti számunkra? Nem a félelemé az idő, hanem egy örömhírt mond Isten számunkra, azt mondja, hogy leomlott a fogság. Már nem vagytok a bűn fogságában, kiszabadítottalak benneteket, akár a személyes életetek, akár a közösségetek szabadon gyakorolhatja a hitét. Pár évvel ezelőtt olvastam egy érdekes cikket egy nem vallásos labban. Mondhatom úgy is, hogy egy ateista labban. A szerző a keresztényeket szólítja meg benne. Egy nagyon nem vallásos, inkább azt mondanám, egy erősen liberális gondolkodású ember, újságíró a keresztényeket szólítja meg, és azt mondja, hogy miért van az, hogy a keresztények tele rettegik a közösségi médiát mindenfélével. Hát nem arról beszél a Szentírás, hogy Istené minden hatalom? és hogy még a világ fejedelmeit is legyőzte, és mindent legyőzött. Miért kell mindig valami negatív képet festeni a jövőről a keresztényeknek? Miért nem inkább valami szépet, valami pozitívat, hogy igenis Krisztus győzött? Ő feltámadt. És övé minden hatalom. Nem Sátán győzött. A mennyei hírnök bejelenti azt, hogy leomlott Babilon. Círus rendelete értelmében, aki legyőzte Babilont is, ugye ő már a Perzsa birodalomnak a királya volt, Isten népe végre hazatérhet. És amikor Jelenések könyvének az első olvasói elolvassák azt a mondatot, hogy leomlott Babilon, akkor mindenkinek ez jut eszébe, ez a történet jut eszébe. Amikor János onnan Pátmos szigetéről ezt a gyülekezetnek megírja, annak a gyülekezetnek, akik az üldözést élik át. Domitianus császár ekkor már üldözi a kereszténységet. Pátmos szigetén is azért van János, mert őt is üldözik. És János azt mondja, hogy Babilon leomlott. Róma leomlott. És minden olyan hatalom, amely az Isten ellen emeli fel szavát, az leomlott. Csak még lehet, hogy nem tudja. Még vergődik, még próbálkozik, de ő nem tudja. Tudnod kell, ez egy örömhír. Az a gyülekezet, amely úgy érzi, hogy késik Jézus visszajövetele, az egész új szövetség ezért íródott, mert a gyülekezetek úgy érezték, hogy hát Jézus megígérte, hogy még látni fogjuk visszajönni, és még mindig nem jött el. És akár melyik levelet elolvassuk, mindegyik arról szól, hogy Jézus hamar vissza fog jönni, igenis visszajön. És hogyha vannak is üldözések, vannak is rossz dolgok, tudnod kell, Babilon leomlott. És nem kell rettegnünk. Nem másik egyházról szól ez az üzenet elsősorban, hanem arról szól, hogy Istené a győzelem és a szabadítás. Isten kiszabadított, és már nem vagy fogja semmi rossznak. Isten gyermekeinek szól ez az üzenet, ez evangélium, hogy leomlott. A középpontban nem Babilon áll, hanem a szabadító Isten tette áll. Nincs politikai erő, nincs vallási hatalom, amely ellene tudna állni, mert Isten szabadságot adott nekünk. Ellen White, amikor az ókori Babilonról beszél, arra mutat rá, hogy annak leomlása akkor jött el, amikor uralkodói saját ötleteik és elveik szerint gyakorolták hatalmukat. Isten igének, így olvassuk a Proféták és Királyok című könyvben, Isten igének tanulója nemzetek történelmében megláthatja az isteni jövendőlések szó szerinti teljesedését. Babilon végül összeomlott, darabokra hullott, és semmivé lett, mert uralkodóik jólétükben azt gondolták, hogy nem függnek Istentől, és országuk dicsőségét emberi eredménynek tulajdonították. Hát nem erről szól a mai világunk is? A Médó-Perzsa birodalmat a menny azért sújtotta haragjával, mert Isten törvényét lábbal tiporta. Nem erről szól ez a mai világ is? Az Úr félelme nem talált helyet a nép többségének szívében. Elharapodzott a gonoszság, Isten káromlás és romlottság. Mint hogyha a mi korunkról beszélne. De a jó hír az, hogy leomlott. A jó hír az, hogy már nem tényező többé, mert az Isten hatalma nagyobb. A hívő emberek sokszor sajnos rettegnek, mi lesz, milyen gonoszság, milyen üldözés, milyen nyomorúság lesz, és ezen rettegünk folyamatosan, de hát Babilon ellesett. Győzött Krisztus, legyőzte a kereszten, azaz Isten szabaddá tett. Most megint egy utolsó ugrással térjünk vissza Egyiptomba. Mert Babilon ugyanazt jelenti, mint Egyiptom jelentette korábban az ószövetségi nép számára. Ahogyan a Babilon a fogság helyét, Isten akarata és Isten hatalma ellen lázadó erőket jelentette, ugyanúgy Egyiptom is a rabszolgaság és az Isten akaratának való ellenszegülés földje. És hogyha még korábbra megyünk, Bábel tornya, amiből ugye Babilon lett, az is micsoda, az Istennel való szembeszegülésnek a gondolat. Amikor Isten azt mondja, hogy töltsétek be a földet, akkor nem mit szerezünk magunknak nevet, maradjunk együtt és szerezünk magunknak nevet. Ez volt Bábel tornya. Aztán nem lett ebből se semmi, ez is leomlott. És utána Izrael népe noha megtapasztalta a cselekvő Isten jelenlétét életében, a védelmét, érdekes módon ő mégis visszakívánkozott egy hamis szabadságba. Isten folyamatosan kiszabadította őket, megszabadította minden nehéz helyzetből, és amikor egy kicsi akadály elé gördültek, akkor azt mondták, hogy hát azért mégiscsak jobb volt ott. Voltak húsos fazekak is, meg még temetők is voltak, itt meg semmi nincs. Se víz, se hús, se temető, semmi nincs. Pusztai vándorlás történeteinek nagy része erről szól, erről a lázadozásról szól. Visszakívánkoztak, mert úgy érezték, hogy szabadabbak. A hamis szabadságba kívánkoztak vissza. A hamis szabadságba. A megkötözöttség. És ugyanez kísért bennünket is nagyon sokszor, a hamis szabadság. A megkötözöttség, a törvényeskedés, az ítélkezés, a hagyományok, a szokásos, igen, mi ellene vagyunk a szent hagyományoknak, pedig egy adventista gyülekezetnek, minden adventista gyülekezetnek vannak olyan szent hagyományai, amit nagyon ragaszkodunk, néha jobban, mint a szentíráshoz. Ez csak úgy szabad, ez csak úgy lehet csinálni. Ellen White Jézus élete című könyvben a következőt mondja. Krisztus tanításai számára addig nincs hely, amíg a farizeusokhoz hasonlóan a hagyományok és szokások megkötöznek bennünket. Ragaszkodunk a holt formákhoz, és elfordulunk az élő igazságtól és Isten hatalmától. Addig nem mondhatjuk el életünkben leomlott Babilon, amíg visszakívánkozunk ebbe a hamis szabadságba. És ez a innen jön a harmadik angyal üzenete, hogy miután Isten csodálatos módon kivezette a népet a pusztába, hogy ott imádják, Isten vörös tengeren való átkeléskor is megsegítette őket, lerontotta Egyiptom seregeit is, ott a vörös tengernél megérkeztek a Sínai hegyhez, a szövetségkötés hegyéhez. Itt jelentette ki nekik a 10 parancsolatot. Az első és a második angyal üzenetében ott van az evangélium, arra hív, hogy a teremtő, örökké való Istent imádjuk. Aztán arra hív, hogy ne vágyjunk vissza a megkötözöttségbe, a fogságba, mert Istennel szemben előálló erők azok már leromlottak, és Isten igazi szabadságot ad. És a harmadik angyal üzenete pedig azt mondja, hogy nem hagy bennünket egyedül, hanem szövetséget akar kötni velünk. Ez a harmadik angyal üzenete is. Így szól. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon, ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, és felveszi annak bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben, kénben a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődésük füstje felszáll örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugodalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és annak képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus hitét. Igen, ám csak ennek van ám egy előzménye is. 14. fejezet azzal kezdődik, hogy Isten szintén ad egy pecsétet. És ez gyakorlatilag arra válasz, hogy itt van egy hamis szövetség, ugyanis a pecsét az a szövetségnek a jele, a szövetség kötésnek a megerősítése. Itt van egy hamis szövetség, de ezzel szemben Isten kínálja az ő saját szövetségét, a saját elpecsételését. Hogy Isten már elpecsételte gyermekeit, hogy a 144 000 homlokán ott van már Isten pecsétje. Ők azok, akik áron vétettek meg, akiket Isten saját maga von be ebbe a szövetségbe. És milyen érdekes a Biblia történeteinek egy jelentős része ott van. Ábrahám az, akivel először ilyen szövetséget kötött Isten. És Ábrahám szövetségkötésében is azt olvassuk, hogy Isten az, aki felkínálja a szövetséget. Ő az, aki hatalmi pozícióban van, de ő kínálja fel a szövetséget. Ő az, aki adja önmagát és az ajándékait. Ugyanígy a 144 000 is, akik áron vétettek meg. És itt a végén az angyal azt mondja, hogy evangéliumot hirdettek, már nem kell ragaszkodnotok ehhez a fenevad bélyegéhez, pecsétjéhez. Mert titeket már Áron megvett. Rajtatok már ott van az ő pecsétje. Ne ahhoz ragaszkodjatok az Isten ellenségeinek a pecsétjéhez, hiszen az már leomlott, az már ledőlt, az már nem hatalom többé. Ne vele akarjatok szövetséget kötni, hanem hagyjátok, hogy Isten elpecsételjen magának. Legyetek álhatatosak, legyen ott a ti szívetekben, a ti homlokotokon, a kezeteken, azaz a ti gondolkodásotokban, a ti érzelmeitekben, és a ti cselekedeteitekben is, legyen ott az Istennel való szövetségkötés. Miről szól tehát ez az üzenet, ez a három üzenet? Nem fenyegetés egy másik vallási közösség ellen, nem félelemkeltés, hogy mi lesz, mi fog történni, hanem sokkal inkább ez az üzenet felkínálja az Isten szeretetét. Felkínálja, hogy imádhatjuk őt, felkínálja a szabadságot és az ő erejét. Mert a szövetségesek egymást segítik. Ő felkínálja az ő erejét. A harmadik angyal üzenete tulajdonképpen a Krisztus általi megigazítás üzenete. Ő igazzá tett téged. Nincs szükséged más szövetségekre. A mai emberi világunk az tele van olyan igazságokkal, ami teljesen értelmetlen és értéktelen. Ezzel szemben elégedjünk meg azzal, amit Isten ad nekünk, az ő szövetségét. Akkor ott lesz a mi homlokunkon, a kezünkön, a szívünkben a bárány szövetségének jele. Annak a báránynak, aki győzött. Aki a júdabeli oroszlán, aki mindent legyőzött. A hármas angyal üzenet tehát, ami életünkről szól, életünk lehetőségeiről szól, arról, hogy imádhatjuk Istent szabadon, és nem kell félnünk semmitől. Arról, hogy Isten lerontotta az ellene lázadó erőket, tehát szabadok vagyunk, és győzhetünk. Igenis győzhetünk, mert Krisztus már elpecsételt magának, és adja az ő szövetségét nekünk. Adja az Isten, hogy ez a mindennapi életünkben is megvalósuljon. Ami gondolkodásunkban, ami cselekedeteinkben, ami kapcsolatainkban. És ma arra hív bennünket Isten, hogy ha még nem döntöttél Krisztus mellett, akkor itt az idő. Ha már hívő vagy, de úgy érzed, hogy néha visszahúz a világ a hamis szabadságba, akkor újítsd meg vele a kapcsolatodat. És hogyha kísért a kényelmes vallásosság vagy a megszokásból való hit, akkor kérjük Istent, hogy adjon nekünk élő, hiteles keresztény életet. Az ő kegyelmével. Amen.
Drága Otthon, mint a nap, elmert út égen látít szemünk, nyugodtan szabadul visszatok, készen vár megígért a helyünk. Thank you.
Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, édesatyánk, a szívünk tele van hálával azért, mert Te a mi szabadító Istenünk vagy. Köszönjük, hogy a Szentírásból megérthetjük, hogy Te minden időben ezt tetted, a Te gyermekeidet kiszabadítottad. Hogyan másként történne ez most is? Te bennünket is szeretnél szabaddá tenni, akár a saját megkötözöttségeinkből, akár a saját hamis gondolkodásunkból, akár bármi más megkötözöttségből, ami fogva tart bennünket, Te szabadon akarod, hogy imádjunk Téged. Köszönjük, Urunk, hogy ez a lehetőség most még itt nekünk megadatik. Imádkozunk azokért, akik ezen a világon olyan sok helyen üldözésben részesülnek, akiket hitük miatt, az ő irántad való hűségük miatt bántanak, bebörtönöznek, akár meg is ölnek, üldöznek. Adj nekik is nyugalmat és békességet, és mi pedig, akik szabadon hihetünk, szabadon hirdethetjük a Te evangéliumodat, adj nekünk ezért hálás szívet, hogy tudjunk mindig köszönetet mondani, és tudjuk kihasználni azokat az alkalmakat, amelyeket adsz nekünk. Tégy így bennünket lelkes hívőkké, olyanoké, akik a mindennapi életben, mindennapokban is megélik hitüket. Köszönjük, hogy nekünk nem kell olyan hamis isteneket imádnunk, ahogyan nagyon sokan teszik ezt ezen a világon, hanem megérthetjük, hogy Te a Teremtő Istenünk vagy, aki mindenható vagy, aki örökkévaló vagy, aki a múltban is, és a jelenben is, a jövőben is cselekedtél, és cselekszel, cselekedni fogsz. Tehát, hogy mindig ezt lássuk magunk előtt. És hogy bármilyen események is történnek ezen a világon, soha ne félelem töltsön el bennünket, hanem az a hit, hogy Te értünk cselekszel. Te megőrzöl bennünket, vigyázol ránk. És köszönjük azt is, Urunk, hogy Te megmutattad, hogy a Te hatalmad milyen nagy, már nem Sátán uralkodik ezen a világon, hanem Tiéd minden hatalom. Hálásan köszönjük ezt, attól, hogy soha ne felejtsük el. Soha ne rettegjünk, soha ne féljünk, hanem inkább a mi örömünk és hálánk mutatkozzon meg a mi életünkben. És köszönjük, Urunk, hogy Te a Te erődet, a Te hatalmadat felkínálod nekünk, a Te szövetségedet, hogy elpecsételtél magadnak, megvásároltál bennünket magadnak, és mi a Tiéd lehetünk. Nem kell félnünk más hatalmaktól, más erőktől, mert mi a Tiéd vagyunk. Add, Urunk, hogy soha ne felejtsük el. Bármilyen nehéz élethelyzet is adódik a mi életünkben, ez jusson mindig eszünkbe. Köszönjük, hogy ezzel bátorítasz bennünket, lelkesítesz, és így evangéliumot hallhatunk kegyelmed által. Amen.
Megkezdett énekünk harmadik versét énekeljük.
Jó Atyánk, felséges Istenünk, elküldél egy szülött szent fiát, zengjük most szerelmét boldogan, életünk örömét áldását. Volt az Úr már rám, miért leszom a szent éjjé volt, volt az Úr.
Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen.